Roma i birodolom jogállamisággal elleni rettályesen korrupt és erőszakos hatalom volt. Volt ugyan jogrendszere, de csak a lakosság meglehetősen kicsi részére volt érvényben. Ez pedig abból a meglepő okból történt, hogy a római vallások nem ismerték az árkölcstant. Az istenek sohasem adtak árkölcsi törvényeket a népnek. Rómán lehet látni, hova jut az ország, hol csak törvény van árkölcs nélkül. A legtöbb vallás elképzelhetetlen árkölcstan nélkül, sőt azt mondhatjuk, hogy ezek főbb vonásokban megegyeznek egymással. Az istenek tisztelői sohasem kaptak törvényeket a jó életvitelre. A római istenek nem tartottak senkit sem erkölcsi szabályokra. Nem volt érdekük, hogy az emberek jók legyenek. Nem mutattak senkinek utat a jóra. Papjaik és templomai sem tanítottak ilyesmit sem a népeknek, sem egyeseknek. Nem voltak profétáik, akik felkeresték volna a népeket és királyaikat, hogy az istenek haragját hirdessék a bűnös nemzedéknek. Voltak ugyan írók, tudósok és filozófusok, kiknek más volt a felfogása és árkölcsöt tanítottak, de ezek nem rómaiak, hanem görögök voltak. Az ő tanításuk is inkább csak elméleti dolgok voltak, vagy viták bizonyos iskolák között. Talán még a görög Plató közelítette meg leginkább a zsidó vagy keresztény árkölcs felfogást, de neki sem volt befolyása a római népre. Nem volt mellette a római istenek tekintélye. Könyveit nem olvasták a templomokban, nem is beszélve a magánszemélyekről. A rómaiak többször megpróbálták rendszerbe foglalni isteneiket és hatáskörüket, de ezek ellentmondó összevisszaságok voltak. Csak Szent Ágoston is megjegyzi, hogy azért kellett a mindenható Jupiter főisten mellett más isten a betegek gyógyítására, mert Jupiternek erkölcstelen ifjúsága miatt nem volt ideje orvostudománnyal foglalkozni. Volt államteológia, de az istenekkel inkább a magánirodalom foglalkozott. Az istenekről szóló tanítás nem az istentisztelet alatt lett továbbadva, hanem a költők és az írók meséiben. Az egyiptomiak az istenek tekintetében kissé szerényebbek voltak, nekik szent állataik és madaraik voltak. A rómaiak közeledtek hozzájuk, mikor a libákat ünnepelték, amelyek a kapitóliumot éjjeli gágogásukkal megmentették. Volt idő, mikor még a rómaiak árkölcsösebbek voltak. Egyik író dicsekszik, hogy 150 évig nem volt házassági vállás Rómába. De hol voltak ezek az idők már például Trajánus korában? Az írók állítják, hogy voltak nők, akik többször váltották férjüket, mint az állam a konzulokat, pedig őket egy évre választották. Akkor már a születésszabályzásnak az a módja is rég elfogadott volt, hogy a megszületett gyereket kitették. A többi a kutyák dolga volt. Az apának teljhatalmával gyereke élete felett rendelkezni. Ez aztán oda vezetett az évszázadok folyamán, hogy Róma elnéptelenedett. Nem a háborúk és a járványok miatt, hanem már kiholtak a római társadalom hordozói. Egy ideig pótolták a lakókat az idegen munkásokkal, akiket annak idején barbároknak hívtak. Nagy Szent Gergely beszámolóját olvastam, hogy ma itt ült össze egy üres épület, tegnap meg ott, mert már mind lakatlanok voltak. Korunkban a modern médiák épp úgy, mint az irodalom, a filmek, a színházak nagyban hozzájárulnak nem csak korunknak a művelődéséhez, hanem ugyanakkor az erkölcsi bomláshoz is. Az irodalom vagy a tévé erkölcstelen jeleneteihez hozzászoktak az emberek, és azt vélik, hogy mindez megengedett és természetes. Tehát nekünk is így kell élnünk és cselekednünk, ahogy mutatták. Nem volt másképpen Rómába sem. A római írók egyértelműen állítják, hogy a színház és a cirkusz züllesztették el Rómát. Cirkusz gladiátorai a brutalitást és az erőszakot tanították azzal, amit ők játéknak és sportnak neveztek. A színház pedig egy feneketlen erkölcstelenség utánzására buzdította a nézőit. Ugyanezt tette az istenek kultuszának egy része is. Említettem, hogy a 12 táblás törvény halálbüntetés tárhala tiltotta, hogy a költők és írók rosszat mondjanak az emberekre, vagy hogy kigunyolják őket. Mivel a törvény szerint nem írhattak semmi rosszat az emberekről, az istenekről mondták el mindazt, amivel nevetségessé tették őket. Büntetlenül el lehetett mondani az istenekről és a színházakba bemutatni, hogyan követték el a házasságtörést, hogyan loptak, csaltak, milyen cseleket használtak. Az erkölcstelenség istene Vénusz volt. Merkur a tolvajokat is nagyon szívesen segítette és védte, sőt vitte a híreket, a pletykák terjesztője volt. A színházak látogatói meg versenyeztek, hogy melyik bűnben tudnák isteneiként túltenni. Egy istenesen volt a rómaiaknak, akitől valami jót lehetett volna tanulni. Mindenki gyanús lett, aki jobb életvitelre törekedett, mint az istenek. Az istenekről szóló mesék képezték még az iskolák tananyagát is. Ez megfelelt a mai nemi felvilágosításnak. Ezekből nem lehetett tiszteletet és sajtatosságot tanulni. Egyik pestis járvány alkalmából, hogy a baj elmúljon, az istenek a színház felépítését parancsolták a népnek. A nép a régi időben inkább a torna gyakorlatokhoz szokott. Igaz, a színház felépítésével a pestisnek nem lett még vége, de sikerült a népet kékedő és fajtalankodó tettekre nevelni. Az istenekik színházat kívántak maguknak, tudták, hogy a járvány magától is felhagyott volna. Míg a meghódított tartományokban a városok kéktek és az emberek ezrei halálba kergették, Róma a színházakban bemutatott erkölcstelenségben gyönyörködött. Ez rosszabb volt, mint maga a pest is. Nem lehet boldog az a város, melyek falai szilárdak, de erkölcsei romba dőltek. Az isteneket erkölcstelenségekkel engesztelték. Celestis szűz istennő volt. Hogy kitől tanult ezt az erényt, nem tudjuk, de szentélyelé tömegek jöttek, hogy fáradtsággal még helyet kapjanak. A látogatók a legnagyobb figyelemmel szemüket a szűz istennőre irányították, és egy időben a színésznőket nézték, akik szégyenletes dolgokat műveltek, miközben a szégyenérzet nyomát sem mutatták magukon. Pár nő a nézők között, kinek még volt szégyenérzete, elfordították tekintetüket, és csak lopva merték nézni az erkölcstelen tetteket, amelyekkel szemérmetlen ismereteiket növelték. Valóban alkalom nyílt a templomban nyilvánosan dolgokat tanulni, amit oda az a csak titokban mertek megtenni. Amit a templomban tanultak, a romlott lelkek izgatására szolgáltak, hogy maguk is erkölcstelenségbe süllyedjenek. A szülők iránti tisztelet annyira az emberek természete, hogy később tanult rosszaságok sem tudják teljesen megsemmisíteni. De a rómaiaknál ez a tisztelet is nagyon meggyengült. Néró nem azért ölette meg anyját, már gonosz volt, hanem már hasonló esetekben mások is így tettek. Igaz, az uralkodó is ritkán szokott az ágyban meghalni. Kivéve, ha megmérgezték, vagy a testőrök annyi takarót szorítottak rá ágyában, hogy ott megfulladt. A mérgezés és a megfojtás természetes halálnak számított, sőt még illemszabályt is fogalmazta kárról, a császárnak állva illik meghalni. A Róma istenek közt volt Isten anyja is. A színészek és a komédiások valószínűleg nem anyjuk vagy lányaik előtt gyakorolták azokat a szövegeket és tetteket, amelyeket a színházba előadtak az Isten anya tiszteletére. Amit ott előadtak, azt tisztességes ember nem láthatta és hallhatta, annyira tele volt gyalázatossággal és erkölcstelenséggel. Ha a hallgatókat oda csábította a kíváncsiság, akkor legalább az utálatnak és szégyennek kellett volna őket onnét eltávolítani. De hát felfogásuk szerint az erkölcstelen tettekkel és szemérmetlenséggel nem az isteneket gyalázták, hanem kiengesztelték, hisz azért rendelték el a hatóságok a játékokat, hogy tessenek az isteneknek, és játékai következtében hárítsák el az istenek a várostól a rosszat. Nem lehet az Isten káromlás és az istenek bemocskolása, ha azt tisztulásnak és engesztelésnek szánják. Hisz ezek a játékok gaztetteit állítólag nem az emberek akarták, hanem az istenek. Az ő parancsukra vezették be a játékokat. Így nem csoda, a Szent Ágoston a Róma isteneknek, démonoknak és ördögöknek tartja. Plátó éppen azért nem akarta a mintaállamában a költőket és a színészeket beengedni. Nem akarom leírni, milyen gaztettek és borzalmak történtek egyes templomokban az istenek tiszteletére. Misztériumjátéknak nevezték. Nem nevelték ott sem a gyerekeket, sem az ifjakat. Esetleg csak azt tanulták meg a fiúk, hogyan kell férfiakkal szeretkedni. Tullius méltóság teljes ember, de rossz filozófus volt. Mikor köztisztességre pályázott, megígérte a polgároknak, hogy választása esetén hivatali kötelességei közé fog tartozni Flóra istennőt játékokkal kiengesztelni. Ezeket a játékokat minél jámborabbnak mondták, annál kicsapongóbbak voltak. Konzul korában, amikor az állam veszélybe volt, 10 napos ünnepet rendezett, hogy semmit sem mulasszanak el az istenség kiengesztelésére. Azt hiszem, jobb lett volna az istenséget önfegyelemmel bosszantani, mint neki kicsapongással kedveskedni. Miután az istenek orgiákkal megsemmisítették a polgárok erényeit, az ellenség is bevette a falakat. Az istenek még háborút is vezettek egymás ellen. Ez a megosztottság köztük már Iliászban is szerepel. Mivel ezt a háborút igaznak tartották, akkor teljesen jogosak voltak a birodalom polgárháború is, melyek meglehetősen számosak és kegyetlenek voltak. Az istenektől tanulták. Elmesélik a történetet, hogy mikor egyik katona ki akarta fosztani az elesett ellenséget, saját testvérére ismert a halottban, ezért azonnal öngyilkos lett. Ha az istenek hadakoztak, akkor ilyen hadi játékokat a rómaiak is rendezhettek. A gladiár viadalokat izgalmas sportnak tartották. Habár a legyőzöttél manapság egy egészségügyi biztosító sem vállalna felelősséget. Esetleg csak a temetkezési vállalat. A gladiátorok 100-ával és 1000-ével haltak meg. 2 lehetőségük volt, halni vagy ölni. Rendeztettek velük háborukat, tengeri csatákat, küzdelmet a vadállatokkal. Mindezt az Isten adta a nép gyönyörködésére tették. A győztesek diadalmas kiáltása egybevegyült a haldoklók szomorú sóhajával. A rómaiak dicsőítették az öngyilkosságot is. Még segítkeztek is, mikor az öngyilkos jelölteknek felvágták karáit. Krisztus idejében már semmi sem maradt a régi erényes életből. Itt nem beszélek a mérhetetlen luxusról, a bőségről, a fémágyakról, drága szőnyegek, a hárfásokról, a lakomáknál. Megemlíthetem a csillaggyorsokat és az asztrológiát. Ez mind hozzátartozott az állam vallásosságához és bölcsességéhez. A madár és egyéb gyorsok voltak a római hatóságok szaktanácsadói. A császároknak egész hadát belőlük rendelkezésre. Nem is ment rosszul. Kételkedem, hogy a mai szaktanácsadók biztosabb tanácsot adnak-e a költségvetések készítésére, mint a római madárjósok, vagy akik az állatok belső szerveiből megállapították, hogy mit kell intézkedni. Hogy rosszul nem működött, az abból látható, hogy 1000 éven át jól bevált az állam kormányzásába. Ajánlom a madárjóslást a mai hatóságoknak is. Nyáron van elég seregé, télen meg a varjak sem hiányoznak. Mikor már diadalmaskodott a kereszténység a birodalomban, Julián császár vissza akarta állítani a pogányságot. Nagyon komolyan hozzálátott a pogányság újjászervezéséhez. Az újjászervezést azonban már csak a keresztény minta figyelembevételével tudta végrehajtani, különben nem lehetett volna versenyképes a pogányság a keresztény egyházzal. A császár pogány katekizmus iratott az Istenek és a világ címmel. A pogány főpapokat jó példaadására kötelezte. Tiltotta nekik a parázna, obszén színelőadások és kocsmák látogatását. Előírta számukra a rendszeres prédikálást, a karitatív tevékenységet, mert mint mondotta Julianus, az istentelen galileaiak nem csak saját szegényeiket, de a pogányokat is támogatják. A pogány papoktól elvárta, hogy templomaikban tekintélyük legyen. A magasrangú állami hivatalnokoknak nem volt szabad fegyveres kísérettel a templomokba bevonulni, ahogyan azt keresztény templomokban sem volt szokás, hanem csak egyszerű polgárokként. Főpapként maga Julianus akart jó példával szolgálni, naponta mutatott be áldozatot, minden fontosabb döntés előtt kikérte az augurok véleményét, akik mindenhová elkísérték a császár útjain. Elhatározta, hogy hadjáratot vezet a perzsák ellen. Annyira vakon bizott a jóslatokba, hogy nem törődött az utánpótlás biztosításával, a perzsák pedig bekerítették seregét. 363. június 26-án Lándzsa sebesítette meg. Theodoretos leírása szerint a haldokló Julián az oldalából folyó vért a nap felé fröcskölte szava kíséretében, győztél galileai. Vele végleg befellegzett a pogányságnak a birodalomban.
Legyetek apostolok címmel Gál Jenő verbita atya elmélkedését hallották.